Ha van kérdés, akkor beszélgetünk, ha nincs, akkor nem. Igen, tessék.
Aktuális.
Igen, egy aktuális kérdés. Az előadás megkezdése előtt a fiam 4,5 évesen befisít, beleesett a sárba, vagy ott ugrál, tiszta sár a cipője, nadrágja és mindene. Szeretném, ezen gondolkodtam, hogy tudnám úgy előadni neki, hogy ez pozitívan van,
Igen, hát szerintem a hallgatók már tudnak segíteni, remélem. Mit kell mondani ilyenkor? Igen, igen. Amikor annyi játszani való van, akkor az ember könnyen belecsúszik a sárba. Gyere, menjünk, mosakodjunk meg. Igen. Mondhatod neki azt, hogy te büdös kölyök, de attól nem lesz. Igen. Igen, hát nevelnünk kell egymást erre, vagy magunkat erre, hogy hogyan lehet kevésbé. Ugye, hogyha az ember ezt nem tudja, akkor az elején még mondhatja azt, hogy az se könnyebb, hogy most fáradt is vagyok, és most még tisztába kell, hogy tegye le, ki kell, hogy mossuk, meg le kell mosakodnunk, és papa már nagyon fáradt. Legközelebb legyünk egymásra tekintettel. Szóval, hogy valahogy... Ugye az ember nem tudja a pozitívba fordítani, akkor elmondja, hogy mi az, ami miatt ő most nem érzi jól magát. Ezt hívjuk úgy, hogy én üzenet. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy lehetsz ennyire figyelmetlen, hogy mindig ott csatangolszol, mondtam, hogy nem lehet. Ráadásul ezerszer megbeszéltük azt, hogy kerüld az ilyen helyeket, mert... Tehát az embernek ez könnyen jön. Ez a gyerek végighallgatja, megígéri, hogy máskor nem megy be, stb. Nem azt mondom, hogy ez egy olyan nevelési jobb, hogy a gyerek nem lesz normális, persze normális lesz. Én csak azt mondom, hogy ezek a lehetőségek, az embernek van ilyen a gyereknevelések során, egy nap során van 3 ilyen, hogy vagy 8, az még jobb, és akkor a 8-ból hányat tud kihasználni, hogy na, akkor valahogy. Tehát rendbe rakjuk, és hogy a gyerek meglepődik azon, hogy hú, most az apa nem szidott le, hanem azt mondta, hogy itt, nem tudom, csúszik a fű, könnyen az ember megcsúszik, beleesik, és gyere gyorsan, keressük meg akkor a csapot, vagy keressünk egy másik ruhát. Szóval ilyen, érted így. Nem, én sem tudom a tökéletes megoldást, mert nem lehet megmondani a receptet, de a szándék, az a fontos, a szándék legyen benne. Pont. Igen.
Volt egy olyan mondatot, hogy a feleségek felé, hogy gyakorolják mondjuk a gyereket fordítva, hogy az hamarabb eredményre vezet. A gyerekeknél pedig sokkal több gyakorlás kell ahhoz, hogy a gyerek hogy meghalálja, vagy legalábbis, hogy látkodjon az eredménye, hogy itt mennyi az idő, vagy hogy tudom ember türelemmel várni erre a pillanatra, amikor már nincs idődő.
Igen. Ugye a felnőtt, az időt nem tudom megmondani, de a felnőtteknél már mögöttük van egy élettapasztalat, már mögöttük van olyan tudás, hogy hogyan tudják önkontrollálni magukat. Ugye most a nevelésnek az a célja, hogy a gyerek kontrollálja magát, hogy a gyerek bizonyos elvárásoknak megfeleljen, és melyik gyereknél gyorsabb, melyiknél lassúbb, még a testvérek is különböznek ebben a kérdésben. Azért mondtam, hogy a feleségek gyorsabban meghálálják, mert nyilván ők már nagyobb önkontrollal rendelkeznek, de a gyereknél ugye azért tesszük ezt, hogy majd ő benne is visszaköszön ez a fajta pozitív beállítódás, ez a fajta a világhoz való pozitív fordulás. A gyereknevelés az évek hatása, de közben azért lesz majd egy-egy jó. Tehát az ember örül a kis jeleknek, hogy na, például soha nem felejtem azt el, és mindig ilyenkor elmondom, mert ez az eszem a legjobb példa. Ugye emlékeztek, hogy a két nagyobb gyermekünk között 2 év volt, és lehet, hogy nem pontosan rekonstruálom ezt a történetet, de hogy ők is ugye testvérféltékenység volt kicsi közöttük, vagy néha egymásnak estek, kisfiú és kislány, de egyszer a kislány kezébe fogott egy ilyen postaíront, és az újságos papíron csinálta a karikákat, össze volt hajtva az újság, ilyen tudja, hogy szokás, és akkor azt mondta a fiú neki, hogy lendítsd a kezedet olyan jól, és ügyesen, nem tudom, zárd a karikát, és hogy na, ez most jobban sikerült, mint a másik, és nyilván Csillával teljesen el voltunk hűve, hogy ezek a gyerekek így tudnak egymással beszélni. És aztán gondolkoztunk rá, és rájöttünk arra, hogy ezek a gyerekek ezt a helyzetet, hogy karikarajzolás, ezt csak egy helyzetben látták, az anyuka, hogy a logopédus, hogy ő így tanította a nagyfiút, aki akkor még kisfiú volt, hogy ügyesen, pozitívan. És mivel ő csak ezt a mintát látta, amikor a nővérét tanította, akkor nem tudta neki azt mondani, hogy te büdöskölyök, ne, hogy lehetsz ilyen bénam, akkor azt mondtam volna, hogy mondjuk én tanítom el. Tehát, hogy ami minta volt, amikor egy adandó alkalom volt, akkor ő csak azt tudta előadni, semmi más, mert nem volt neki más mintája a karika rajzolás megtanítására. Más szülők elmondják, hogy ugyan nekem nem mindig fogad szót, de azt már észrevettem, hogy amikor átjön hozzánk egy vendéggyerek, akkor neki ugyanúgy mondja, mint ahogy én mondom neki, hogy figyelj ide ezt a, nem tudom, a matchboxot, azt ide kell tenni, tehát a gyerekbe beépülnek ezek a dolgok. Ezek a jó jelzések, hogy látjuk azt, hogy nem falra hány borsó, amit teszünk, és egyre több ilyen jel lesz. És ugye a legfájdalmas, amikor a kamaszkorban úgy tűnik, hogy minden értéket megtagad, és minden értékkel szembefordul, de aztán mégis, amikor ezen túlmegy, akkor látjuk azt, hogy ugyan, mint az apukája, ugyan, mint az anyukája, ugyanaz a belső. Vagy amikor nem vagyunk vele ott, és ő nem látja, hogy mit tűnik, akkor ugyanúgy beszél, ugyanúgy választ. Úgyhogy minden szülőt úgy pozitívan szeretnék támogatni, hogy türelmesen adjuk ezt, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy ez belsővé válik. Ez a minta a legerősebb. Azt tudjuk, hogy az édesanyának van a legnagyobb hatása arra, hogy a gyerekéből mi lesz, és a gyereke milyen jellemű, milyen személyiség alakul. Ez egyfelől nagy felelősség, másfelől pedig óriási megtiszteltetés, ha szóval így fogalmazom. Hogy ezért szoktam mondani azt, hogy amelyik anyuka átgondolja ezt, hogy a gyerekén múlik, hogy nagyban múlik ő rajta, hogy a gyerekének könnyű lesz, hogy nehéz lesz olyan emberré válni, aki elviselhető és a felesége, férje számára jövendőbe felé jó társa lesz. Amikor az ember ezt megérti, az apa is megérti, akkor elkezd másképpen nézni a feleségére, elkezd értékelni, hogy amit a feleséget csinál, és nincsen semmi látszatja, hogy pelenkák, meg főzés, meg mosogatás, meg takarítás, meg vasalás, és ennek az állandó körforgása. De amikor tudja, hogy azon a munkán, amit az anya csinál, azon múlik nagyon sok, hogy milyen felnőtt lesz, akkor elkezdi másképpen látni a feleséget, a feleség pedig elkezdi másképpen látni saját magát. Tehát szerintem, hogyha valaki keresztény értékrend szerint részt vesz anyaképzőbe, akkor ott nem gondolom, hogy olyan nagy arányban lenne gyesz-szindróma. Mert ha nincs is ott vele a férje, akkor is azt gondolja, hogy engem Isten bízott meg azzal, hogy az örökké valóságnak neveljek egy embert. Az óriási dolog. Na. Most elkanyoltam, de látok egy másik kérdést.
Hogy sem mutattam az előadásban, hogy a szülőknek a nagyobb igény, feleségünk nagyobb igénye lenne az ilyen pozitív megerősítései szavak szintén. A gyerekeknél ez így működik jobban, vagy nagyon hiszem, mit mondták. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy már a nagyobb gyerekem, nagyobb gyermekeim látják, hogy hát ez egy ilyen fogás, tehát egy ilyen pszichológiai fogás, hogy én dicsérgetem, milyen jó, utána rendet rak, jókat röhögnek, na apa ezt mondta a táborban, még elmondja ötször. Tehát, hogy most, hogy az önértékelés oldaláról nézzük, hogy most milyen pozitív dolgokkal erősít, és mi van, ha átlátja ezen a szinten, nem csinálom meg. Eddig lehet elmenni ezzel a technikával, hogy valóban megtörténjen az, amit én tőle vagyok.
Igen. Igen.
Hogy ezt megértem, hogy az önbecsülés, érték, önértékelés, stb. Énkép kialakításban ez tényleg rendkívül fontos, de a végeredményt illetően mi van, ha nem működik?
Igen. Nagyon fontos kérdést tettél föl, hogy milyen határokig lehet használni ezt a pozitív megközelítést, és hát, hogyha a gyerek is már nagyobb, és már több esze van, és azt gondolja, hogy ezzel csak beszeretném őt húzni a csőbe, ezzel a pozitív visszaerősítéssel szeretném rávenni őt arra, hogy megtegye, amit én akarok, és amikor ezt már látja, akkor már jót mulat ezen, vagy hát nem biztos, hogy annyira hatékony. Hát először is ugye ennek az előadásnak, ennek az órának ez volt a témája, hogy az önértékelés, az én kép, a pozitív én kép kialakítása, és nyilván nem tértünk ki ezer más dologra, hogy hogyan kell az idősebb gyermeket, hogyan kell a 10-14 stb. Gyereket rávenni arra, hogy engedelmeskedjen, hogy szófogadó legyen, hogy megízható legyen. Nem ez volt a témája. De először is szűken válaszolnék, hogy hogy ahogy mondtad is, hogy nagyon kell vigyáznunk, amikor, hogy ne legyen félreértés. Amikor én azt mondtam, hogy mondjuk a gyerek beesik a sárba, és vagy bepisil, és ezt próbálom lehetőleg kevésbé negatívan bántom megfogalmazni, ezzel csak azt mondtam, hogy mi nem tesszük ezzel semmisé, ami ott történt, tehát hogy az továbbra is rossz és kiküszöbölendő, hiszen együtt megyünk most lecserélni a ruhát, hiszen neki kell levenni a pelenkát, a papírt, neki kell kitenni a szemétbe, hiszen neki kell megkeresni a tiszta ruhát és felvenni, tehát hogy ő látja, hogy annak vannak következményei. A mai órának csak az volt a témája, hogy miközben melegen korlátozok, miközben végigcsináltatom a gyerekre azt, amit végig kell csinálni, ami a koszossá válásnak a következménye, eközben nem büntetem őt azzal, hogy önértékelés romboló üzeneteket kap még salátaként, vagy kísérőképpen. Tehát nem azt akartam mondani ezzel, hogy ha elkezdtetek pozitívak lenni, akkor a gyerek onnantól kezdve, mint egy eddig még nehezen nevelhető volt, de mivel ezeket a mondatokat mondom, holnaptól már totálisan engedelmessé válik. Csak azt mondtam, hogy ami a régi veszőparipánk, hogy a melegkorlátozó nevelési módszernek, ami a legjobb, majd egyszer talán beszélünk rá, a melegkorlátozó nevelési módszernek az egyik alapköve az, hogy amikor rossz történik, amikor szembesítem őt a rossz eseménnyel, akkor is ezt lehet úgy tenni, hogy túlzóan, címkézve, lenyomóan, és lehet úgy tenni, hogy konstruktívan találkozok vele. Na most, amikor a nagyobbaknál, már a konkrét kérdésnél tartunk, amikor nagyobbaknál azzal, hogy hát próbálom őt a jó tulajdonságok megemlítésével rávenni, hogy csináljon meg valamit, ott lehet, hogy nem ez a megoldás. Tehát minden szülőnek tudnia kell az, hogy nagyon sok pedagógiai, pszichológiai módszer van, nagyon sok pedagógiai, pszichológiai fogás van, és neki érzékenyen kell figyelni azt, hogy ma hallottam egy előadást, ez nekem nagyon idegen, ez a rész egy kicsit közelebb van, ezt megismerem próbálni, akkor azt mondom, hogy ezt megpróbálom, és megnézem, hogy mi lett az eredménye. És amikor az eredménye nem a kívánt, ha a kívánt, akkor örülök neki, akkor nyilván csinálom máskor is. Ha nem a kívánt eredmény, akkor megkérdezem magamtól, hogy jól figyeltem, tényleg ezt mondta, vagy én csináltam, amit rosszul. Ha rájövök, hogy rosszul csináltam, akkor próbálom javítani. Ha viszont jól csináltam, és nem működik, azt mondom, az én gyerekemnél ez nem működik. Megpróbálom még egyszer, keresek egy másik módszert. Tehát nagyon fontos, hogy képezzük magunkat, hallgassunk én előadásokat, olvassunk könyveket, és próbálkozzunk. Például annál a gyereknél, nem a tiédnél, tehát ennél a helyzetben, mondjuk az internet példája, ott ül, ki kell kapcsolni, és akkor nem azt mondom neki, hogy azt is mondhatom neki, hogy tudom, hogy nagyon nehéz dolog az ilyen sok csábító, jó információtól, Facebooktól leválni, de tudom, hogy képes vagy rá, ugye ez volt egy pozitív mondat, tehát hogy azt mondom neki, hogy neked mindig könyörögni kell, nem hiszem el, hogy egész évben ez van, minden nap este 9-kor itt állok, meg szólod, hogy kapcsold már ki azt az internetet, tehát nem ez a negatív, címkéző, lenyomó stílus megy, hanem ott ezt elmondom neki, és ott maradok mellette, és ráteszem a vállalra a kezem. És azt mondom, hogy ugye nálunk az a szabály, hogy 10 órakor kikapcsoljuk. És 10 órakor ki kell kapcsolni. Kérlek, kapcsolt ki, és még 16 éves, vagy 18, akkor azt mondom, hogy kérlek, kapcsolt ki, és ott állok mellette, mint a megakadt tű eset, emlékszel. Tehát, hogy ezek a nevelési módszereknek a kombinálása. Egyrészt van egy határ, egy korlát, amit be kell tartani, de pozitív vagyok. Másrészt konfrontálom, idegen szóval konfrontálom, szembesítem őt a viselkedésével, de nem lenyomó negatív módon. Tehát annak, hogy meleg a nevelési légkör, ennek sok építő eleme van, amit az embernek tanulnia kell, amit az embernek gyakorolnia kell. A mai adásban egy építőkövet láttatok, hogyan lehet a rossz beidegződéses negatív mondatainkat megpróbálni áttenni pozitívabban. A tényt közlöm, és az, hogy bízom benne, hogy meg tudja oldani. Láttam egy kezet. Igen. Azt mondod, hogy emellett a módszemet egy másik építő elem lehet az, hogy a gyerekkel tudatom az, hogy nekem ez milyen rosszul esett. Nagyon igazad van, erről sem volt ma szó. Ugye most nem arról volt szó, hogy a saját érzéseimet, a saját frusztrációmat, a saját csalódásomat, vagy fájdalmat, vagy félelmet a gyerekkel hogyan érdemes közölni. Ugye valaki azt mondja, hogy valaki dühös lesz, azt mondja, hogy hogy lehet ilyen, nem hiszem el, és odavágja a könyvet a parkettához. Van, aki pedig azt mondja, hogy annyira megijedtem, amikor azt láttam, vagy annyira szégyeltem magam, amikor a tanárnő ezt, vagy azt látta. Igen, ez teljesen. Ez az én képével semmi baj nincsen, mert ugye azt mondom, amikor ugye, az egyik szülő azt mondja, hogy lehettél ennyire figyelmetlen mármint, hogy velem szemben. Ez róla szól. Te figyelmet, ez egy címkéző és negatív. A másik szülő azt mondja, úgy éreztem magam, mintha elsüllyednék, annyira szégyeltem magam, amikor a tanárnő ezt meg azt mondta. Ez azért jobb ez a mondat, mint az, hogy lehetsz ennyire figyelmetlen, ennyire trehány, ennyire lusta, mert a gyerek megtudja, hogy most ez a mondat nem róla szólt? Ez a mondat arról szólt, hogy én éreztem magam rosszul, én szégyenkeztem, én váltam kicsit törpévé. És amit mondasz, nagyon helyes, ez a fajta, úgy hívják ezt, hogy én üzenet, ugye én vagyok az alanya, én így éreztem magam, amikor ezt láttam, vagy amikor ezt hallottam, vagy ezt tetted, és ez a gyerek viselkedéséről szól, és arról, hogy milyen érzés keltett bennem. Igen, ez egy másik építőköve. De ez inkább arról szól, hogy ami bennem van, azt hogyan mondom el, anélkül, hogy a másikat címkézném. Nem, az érzelmi zsarolás, amikor azt mondom neki, hogy a gyerek felmászik a mászókára, és az egy négyzetcentiméternyi kis ilyen áll, és éppen fel akar állni, és ott van 6 méter magasan, akkor valaki rájön, hogy mit csinálsz, te büdös kölyök, ugye hanem odaronok, hogy annyira megijedtem, hogy valami bajot fog történni. Ez valami valóban bennem van. Jó? Tehát ez nem érzelmi zsarolás. Az érzelmi zsarolás az, hogy ha ezt nem eszed meg, akkor nem is szereted az édesanyádat. Akkor te nem is szeretsz engem. Hogy lehetsz ilyen hideg hozzám, pedig én csak egy kanál spenót, és akkor milyen? Én azt te üzenet, igen, hogy te nem szeretsz engem, hogyha a spenótot te nem eszed meg. Így van. Igen. Igen. Jó, könnyen felismerni, ami te üzenet, az valószínűleg gyanús, ami én üzenet, az valószínűleg jó. Na, örülök, hogy nincs több kérdés. Ez egy én üzenet volt. Látod, nem is haragoztak rám. Igen? Nem volt kérdés, nem volt.
Most engem, nekem az jutott eszembe, hogy a múlt héten a bolsvai táborban voltak hasonló beszélgetések, és ott állítólag két pártra szakadt a népesség, mert pontosan ez volt a téma, és úgy vezették le, hogy mivel a Jóisten a saját helyetteseivel adta a szülőket a gyerekek mellé, ezért az egyik álláspont az volt, hogy nem kell bocsánatot kérni, mert akkor nem csak a mi tekintélyünket, hanem az Istennek a tekintélyét is romboljuk a gyerekben. Hát a másik párt az meg nyilván azt gondolhatta, amit most én gondolok, hogy viszont ha jogos és úgy érezzük, hogy úgy viselkedtünk, akkor azért illik el. Uh-huh.
Igen, igen, igen. Igen. Én teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a szülőnek ebben a szempontból két feladata van. Az egyik, amikor ő követett el hibát, a Biblia nem tesz különbséget. A Biblia nem mondja azt a Biblia, hogy ha valamit elkövettél a másik ellen, akkor csak akkor menj oda hozzá, hogyha felnőtt. Ilyet nem olvasunk itt a Bibliában. Azt olvasunk, hogy ha valakit a másik ellen elkövettél, akkor menj oda hozzá, és engesztelt ki, vagy hát próbálj, kérj bocsánatot. De az egyik, két feladat van a szülőnek ilyen szempontból. Az egyik az, hogy bemutatja azt, hogy amikor hibázom, én is ember vagyok, bocsánatot kérek a másiktól. Ezzel egy mintát ad a gyereknek, hogy ő is bocsánatot kér az anyukájától, az apukájától. Könnyebb egy olyan apától bocsánatot kérni, aki egyszer már tőlem bocsánatot kért. Pont. A másik, hogy amikor ez a hívő családokban van, hogy amikor a gyermek még kicsi, amikor a gyermek még csak néhány év idős, néhány éves, akkor az apa, vagy az anya, aki otthon van, és este imádkoznak, akkor az apa, vagy az anya a gyerek bűnei miatt is, a bűnét is bevallja az Istennek. Tehát nem azt mondja, hogy a gyerek fog, de bocsáss meg Istenem, hogy ezt, hogy azt tettem, hanem az apa mondja ezt el helyette, hogy az anya képen imádkozik, hogy bocsáss meg Istenem, hogy összetörtük a játékot, tehát hogy a gyerek megtanulja, hogy az Istentől nem félni kell, az Isten megbocsát, emlékeztek-e a híres kísérletre, hogy ötödikestől első gimnazista gyerekeket kérdeztek arról, hogy van-e Isten, és akik azt mondták, hogy van, illetve hogy a családjukban szoktak erről beszélni, vagy fontos is, megkérdezték, hogy milyen az az Isten, és akkor nyilván a pszichológusok két csoportosították a gyerekeket. Az egyik az, akik az úgynevezett büntető istenképet ismerték, tehát az, hogy követelései vannak, annak meg kell felelni, és ha nem, akkor az embert megbünteti. És a másik csoportot úgy nevezték el, hogy liberális istenkép, hogy az ember hibázik, az Isten szereti őt, és szeretné, hogyha javulna, megbocsát. És ezeket a gyerekeket később vizsgálták, ugye idegen szóval ez a longitudinális, tehát ilyen nyomon követő vizsgálatot csináltak, és amelyik gyerekeknek liberális istenképe volt, ellentétben a szigorú istenképpel, azon gyerekeknél sokkal jobb volt az önértékelés, sokkal magasabb beosztásokba kerültek, jobbak voltak az egyetemi előmeneteleik, és kevésbé voltak antiszociálisak, kevesebb volt a drog, kevesebb volt az alkohol, kevesebb volt az agresszív viselkedés. Azok a gyerekek, akik Istennel rendelkező családból jöttek, de az istenkép a náluk egy büntető Isten volt, egy szigorú Isten volt, ott drog, devianciák sokkal nagyobb esetben fordultak elő. Tehát ez azt akarom mondani, hogy igenis, a gyereknek meg kell tanítani azt a saját példákon keresztül is, hogy Istentől lehet kérni, és Istennek meg kell vallanunk a bűneinket. És amíg kicsi vagyok, amíg nem tudok jól beszélni, amíg addig azt a szülőktől nézem el. És akkor van olyan gyerek, aki nyilván magától akarja utána ezt csinálni, most ő mondaná el. Ez milyen sokkal jobb kér. Ahol nincs ilyen, ott is az apa, az anya, hogyha valóban ilyen volt, hogy még azért is bocsánatot kell kérni, hogyha meglepődtök, hogy az ember elveszíti a türelmét. Tehát, hogy felemeli a hangját, azt mondja, hogy nem hiszem el, hogy ez van. És az én fiam is 17 éves, én is megmondom neki, hogy vagy telefonon felhívom, hogy azt gondolom, hogy az ott nem volt megfelelő reakció a részemről. Ne haragudj, próbálom elkerülni én is. Vagy volt korábban, hogy tanultunk együtt, és akkor bevezettük azt a rendet, hogy fölemeli a kezét, azt hiszem, hogy a tanulási órának vége van, mert úgy ítéli meg, hogy apa idegállapota már megüti szerinte azt a szintet, ami már nem elfogadható. Én szerintem még nem ütötte meg, de a kezem már fönn volt, akkor mondtuk, hogy akkor ennyit a matek óráról, folytatjuk majd később. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy a gyereknevelésben sokkal fontosabb a konkrét probléma konkrét megoldásánál az, hogy a konkrétumon túl ő meglássa, hogy milyen lelki állapotban kezeljük a problémákat. Mert te meg tudod tanulni azt, hogy azonnal szedd össze a szétszóródott nem tudom miket, és aztán ő összeszedi, de azt megtanulja a gyerek, hogy nálunk a problémákat úgy oldjuk meg, hogy a szülő erei kitágulnak, így megfeszülnek, a feje kicsit vörös, és remegő hangon mondja, és akkor ő az egészet megtanulja. Tehát megtanulja azt, hogy a problémát megoldjuk, de a kulcs az abban van, hogy a problémát úgy kell megoldani, ő is már így fog rászólni a saját húgára. Ilyen fejek, hogy mit szadon a szedőt? És hogy beszélt így a húgoddal? És nem tudja azt mondani, hogy hát te is így beszélsz velem. Később már tudja mondani. Sőt, később előbb szól neked, hogy na, te keresztény vagy, meg mit tanítod is ezt? Ne szórakozz. Na jó. igen, tessék.
Egy gyermek személyiség fejlődésében, hogyha nevelő szülő és édesapa is részt vesz a nevelésében, melyik a dominás?
Hát erre egyértelműen nem lehet válaszolni. Először is általánosságban azt lehet mondani, az volt a kérdés, hogyha két apa neveli a gyereket, egy vérszerinti apa és egy nevelő apa, akkor melyiknek lesz nagyobb hatása a gyermekre? Erre általános törvényszerűség nincs. Az első dolog, ami fontos, az az, hogy akár apáról van szó, akár anyáról, akár tanárról, akár óvónőről, akár nagymamáról, vagy nagypapáról, a gyerek minden szülőt, minden szereplőt ő pontosan bemér magának. Tehát ő tudja, hogy kinél mit lehet, kinél mit nem lehet, hogyan kell őket egymás ellen kijátszani, tehát ők ebben nagyon-nagyon intelligensek. Hogyha az embernek az a helyzete van, hogy ő hogyan tudja ellensúlyozni, vagy hogyan tudja a jó felé folytani azt, hogy esetleg más szereplők is vannak, akik rossz felé vihetik. Itt csak azt tudom mondani, hogy nyilván egyfelől én nekem nincs hatalmamban, csak korlátozottan az, hogy a másik szülő az mennyire lép interakcióval a gyerekemmel, mennyiszer nevelheti, mennyiszer nem. De ami a fontosabb, hogy amikor vele vagyok, a gyerekkel vagyok, vagy amikor lehetőségem van a gyermeket nevelni, akkor biztos lehetek abban, hogy az én jó hatásom az építi őt, az benne van. Nyilván úgyse tehetsz ebbe, tehát neked egyetlen egy dolog van, egyetlen egy van a hatósugaradban, hogy amikor te foglalkozol vele, akkor legyél tökéletes, mert tökéletes tészd úgy, ahogy érteni kell. és a többit pedig bíz rá arra, hogy fog alakulni. Nyilván, hogyha egy másik szülő, vagy egy másik nevelési tényező az kóros, úgy kóros, hogy pszichológiailag, akkor vannak eszközök, hogy azt hogyan lehet eltávolítani. De amíg erről nincsen szó, addig megmarad a remény, hogy az én jó hatásom, az én befolyásom, az jó felé irányítja. Annyi szerencsénk van különben, nem szerencse, annyi, hogy a gyermekek vágynak a jóra, vágynak a pozitív energiára. Amikor azt megkapják, annak óriási vonzereje van. És amikor és magukban érzékenyen különbséget tudnak tenni abban, hogy az egyik apa és a másik apa, annak mi az értéke, mi a hátránya, ennek mi az értéke, mi a hátránya. Ezt bízok a gyerekekre. Illetve egy harmadik tanács még az, hogy nem muszáj kezdeményezni, de lehet is, viszont amikor a gyerek kezdeményez, hogy erről beszélgetni akar, akkor legyünk nagyon óvatosak. Hallgassuk meg, hogy mit mond, jelezzük vissza neki, hogy megértettük, és erről beszélgessünk vele, és így tudjuk az ő gondolkodását, az ő értékítéletét formálni. Igen? Ugye azt kérdezhet, hogy a középső gyerek az nagyban különbözik a nővérétől, ugye a nővér az sokkal lazábban oldja meg a helyzeteket, sokkal nyitottabb. A középső inkább befelé forduló, a dicséret néha jól hat rá, néha rosszul hat rá, szóval, hogy nehezebben boldogulsz fel, mint a nővérével. És másképpen viszonyul hozzád, mint a kisgyermek, mint az öccse, vagy nem tudom, húga, nem tudom, vagy a legkisebb gyermek. Szóval ezt azért mondtam csak el, mert először is azt el kell fogadnia minden szülőnek, hogy minden gyermeke más. Tehát, hogy lehet, hogy az egyik gyerekkel bizonyos szempontból könnyebb, és könnyebben ad pozitív érzéseket, sikereket, a másik pedig nem. Egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ahogy mi is nagyon különbözünk a család többi tagjától, nővértől, húgtól, bágytól, öcstől, vagy akár nem tudom, édesanyától, édesapától, nagyon különbözünk, és mégis itt vagyunk a világban, és Isten elfogad bennünket. Ez ha tetszik, ha nem, el kell fogadnunk, és így kell vennünk, hogy nagyon sokszínűek vagyunk. És van, aki nehezebben nyílik, van, aki felnőtt koráig is, majd, hogyha már 30 éves férfi, akkor sem lesz az a harsány, inkább egy ilyen mélyebb ember lesz, aki kevesebbet beszél, ezt nem tudhatjuk. De egy a fontos, hogy az nem áll a hatalmunkban, hogy minden gyerekből egyformát csináljunk. Szóval akarom azért, hogy egyformán könnyűt csináljunk. Igen. Értem. Igen. Tehát, hogy először is el kell fogadnunk ezt, hogy minden gyerek különbözik. Valamelyikkel könnyebb, valamelyikkel nehezebb. A másodikat el kell fogadnunk, hogy a különbözőségükből adódóan minden gyermeknek más foglalkozási igénye van. Tehát az nem igaz, hogy azt kell mondani, hogy mind a három gyerekemet egyformán szerettem, ezért mind a három gyerekemmel egyforma időt töltök. Ez butaság. Ennek semmi köze nincs a való világhoz. Mint édesanyának, figyelnem kell, hogy a gyermekei miben különböznek, ki érzékenyebb, ki éhesebb, ki az, akinek több figyelem szükséges, és el kell határoznom, hogy amelyik gyermekemre több figyelem kell, annak több figyelmet adok. Amelyik gyermekem lassabban reagál valamire, azzal úgy haladok. Na most ennél a gyermeknél, akinél te, mint anya, mert az anyák a legjobb megfigyelők, úgy érzed, hogy ő szeretne ugyanolyan jól, de nem megy neki, vagy félősebb, vagy ilyesmi, akkor nem tudsz neki azzal segíteni, hogy de te is próbáld meg, és bátor vagy, és menni fogás, stb. Hanem azzal tudsz neki segíteni, hogyha amikor megosz veled valamit, hogy én annyira szeretném ezt, de így vagy úgy, akkor először az első lépés az mindig az, hogy a gyereknek, nem tudom jobban mondani, visszajelezd azt, hogy megértetted, hogy mi van. Hogy a szülők, mi nagyon szeretnénk a gyereknek segíteni. Amikor a gyerek azt mondja, ja, én is szeretném ezt megcsinálni, de félek elugrani az egyik tégláról a másik, most egy egyszerű példa, hogy félek átugrani, mert a nővérem átugrott, de én félek pedig olyan jól lenni, hogy én is ugorhatnék. Akkor nem azt kell mondanom a gyereknek, és nagyon kell vigyáznom, gyakorolnom kell magamban, hogy de menni fog, és bátor vagy, és ügyes vagy, mint a nővéred, és te is ugor, vagy ügyes vagy, hanem azt mondom neki, hogy megpróbálnád, de te nem érzed, hogy olyan erős lennél. Tehát először csak visszajelzem neki, hogy ő mit mondott. Mert ebből látja, mindjárt mondhatod, ebből látja, hogy te elfogadod, Tudod? Tehát, mert a szülők változtatni akarnak. És a gyerek érzi, hogy a szülő is azt szeretné, hogy jobb legyek, és mindjárt benne van egy várakozás, hogy már az anyának is meg kell felelni, meg magamnak is meg kell felelni. Ha az anya visszajelzi azt, hogy igen, értem, hogy te most félsz emiatt, vagy szorongsz emiatt, vagy nem tudom, az ő szavaival, akkor látja, hogy jó, elmondtam mamának, és nincsen semmi gond. Ezt hívják úgy, hogy értő figyelem. Hogy úgy tudunk segíteni egy bajban lévő embernek, akár gyerek, akár felnőtt, hogy visszajelzek neki arról, hogy megértettem, hogy mi az állapota. Ez a legnagyobb ajándék a humanisztikus pszichológiának az emberiség számára, hogy megtanítottak minket arra, hazajön a feleség, emlékeztek, nem hiszem el, hogy csak 3% fizetésemelést kaptam, pedig a Julcsi is 10 éve dolgozik az óvodába, és ő meg 5-öt kapott. Ha ezt mondaná a feleségem, akkor nem azt mondanám neki, hogy de menj vissza, próbáld meg meggyőzni a főnöködet. Mert akkor azt mondja, hogy ha hülye vagy, Józsi, hát ne szórakozz már, de a főnökem nem ilyen. Vagy nem azt mondom neki, ne törődj a 3%-kal, menjünk el, együnk egy lúdláb tortát. Mint a gyereknek, hogy ne törődj, hogy nem ugrasz akkor, de ugyes vagy ebbe. Tehát, hogy nem, nekünk vannak ilyen megoldási lehet, azt mondom neki, rosszul esett, hogy neked csak 3%-at adott. Persze, hogy rosszul esett, mert bla bla bla. Ez a kulcs, hogy rájöttek arra, hogy a legjobban az segít, hogyha amikor a másik érzelmileg bajban van, nem megy neki valami annyira, akkor azzal állok mellé, hogy azt mondom neki, hogy meghallottam, hogy mit mondtál. És amikor azt mondta, igen, így van, és akkor mondhatom neki ezt, hogy figyelj, mi lenne akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, ez vagy az. Tehát már tudunk egyet tovább menni. Nem változtatnék, amikor azt látom rajta, azt mondod, hogy szívesen ugranál, csinál, csak néznek és eznek, és te nem szereted ezt. Pont. És nem megy tovább. És ha nem ugrik, nem ugrik. De ebből megtanulja azt, hogy azzal én el vagyok fogadva, hogy én a másik miatt nem akarok ugrani. Nagyon óvatosan mondom csak, hogy tudom, hogy ez nehéz, mert az ember szeretne a gyerekén segíteni, de a gyerekével nem azon segít, hogy az érzéseid ellenére ugorj, ne törődj el, hogy kik vannak ott, hanem azzal segít, hogy látod, én elfogadlak téged azzal is, hogyha te nem akarsz ugrani a mások miatt. És amikor látja, hogy el vagyok fogadva, akkor esetleg ugrik, vagy esetleg nem ugrik. Ez változó. De nagyon nehéz a szülőnek. Én is szülőnek. Tudom azt, hogy mennyire szeretném, hogyha én már látom rajta, hogy simán meg tudja csinálni, és mégis, vagy leblokkol, vagy ilyesmi, és akkor nem mondhatom neki azt, hogy ne blokkolj le. Azt mondom neki, hogy már edzésen sokkal jobban megy a dolog, de amikor meccs van, akkor ez neked nem jön össze. Hát igen, ez az, pedig tudom, hogy jobban. Ugyanígy beszélek a 4 évesről, a 17 évesről, a 25 évesen keresztül. 25 éves azt mondja, hogy leépítés van a munkahelyemen, lehet, hogy rám kell a sor. Nem azt mondom neki, hogy ugyan már megoldottunk már nehezebb dolgokat is, hanem azt mondom neki, hogy aggódsz, hogy most ez jó helyen vagy, és pont a kedvenc helyről ki fogsz kerülni. Igen, mert bla bla bla. Ez annyira univerzális. Nem kell túlragozni, csak akkor, amikor a másik valóban bajban van. És amikor nincsen bajba, mondjuk ebédelünk, akkor mondhatjuk neki azt, amikor nincs baj, hogy figyelj, láttam, hogy szerettél, emlékszel, tegnap voltunk a játszótér, most csak elképzelt esemény, voltunk a játszótér, és akkor ott voltak a többiek is, és láttam, hogy szerettél volna ugorni, de inkább nem ugortál. Mondjuk most maradjunk ennél az képzelő példánál. Tehát amikor nincsen probléma, akkor mi visszatérhetünk erre egy beszélgetésben, és amikor a gyerek már nyugodt, meg ilyesmi, akkor beszélgethetünk róla. Akkor van hely annak, hogy bátorítom, vagy elmondom neki, hogy én is hogyan voltam, vagy mi a helyzet. Igen. Mert ott tart. Ez az ő megoldás. Hát egy 4 éves kisgyerek még nagyon jó, hogy a füllent, mert akkor pontosan egészséges. Tehát én egészen 6 éves korig mondtam, én olyan okosan fűtettem, megmondtam az első osztályos tanáromnak, hogy színes tévénk van, és a Fradiban focizom. És elhitte. Bizony. Már nem emlékszem, már csak emlékszem erre, és a többiek is úgy, tényleg, elvesztek Zöldikének, ez volt, amely beszélem Zöldike. És nem azt mondta apukám, hogy annyira jó a fantáziát, fiam, és jó lenne, hogyha ez igaz lenne, de én tudom, hogy nem igaz. Igen.
Szeretnék egész konkrétan bekapcsolódni ebben a beszélgetésben. Mikor megérkeztünk a táborba az első nap,
ugye fölment a Leon a csoport is foglalkozásom, és nem akart ott feladni. Anyának ott kellett velem maradni.
Igen.
És aztán a következő foglalkozáson beszélgettünk róla, hogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy egyszer anya lesz vele, egyszer én. Leonával együtt beszélgettük. És akkor mondtam meg, hogy akkor legközelebb én fölmenni veled. És akkor egész konkrétan visszakérdezett a Leona, hogy persze beszélgettünk arról, hogy mi történt ott, hogy akkor te nem vagy szégyellni. Tehát, hogy ebben elárult, hogy mi zajlott a
belőle.
Hogy most ennek egy kijelentés kapcsán, most akkor mit mondanék erre?
Hát először is azt szeretném mondani, hogyha én pszichológus lennék, és egy ilyen beszámoláson, akkor azt írnám fel a naptárom, a naplomba, hogy lám, a szülők nem azt mondták, hogy itt kell maradnod, hanem mondták, hogy akkor felváltva leszünk itt veled, a gyerek biztonságban érezte magát, és egyből egy lépést ugrott, és azt mondta, szégyellős vagyok. Ez a legnagyobb dolog a világon. Amikor az ember felismeri, hogy milyen, hogy hol tart. És ebből majd a következő lépés, amikor látja, hogy biztonságban van, hiába szégyelős, akkor is papa is jön, néha mama, apa jön, anya jön, stb. És így azt fogja mondani, nem maradjatok itt, mert a többiek úgy néznek rám, mint hogyha. Lehet, hogy nem egy héten belül, lehet, hogy nem két héten belül. Mindig azt szoktam mondani mindenkinek, biztos vagyok benne, hogy 13 éves korában, amikor éppen csajozni akar, vagy 16, akkor nem fogja azt mondani, hogy anya, gyere már velem, vagy apa, és akkor már sajnálni fogja, azt mondani, hogy gyere haza 8 órára, mert nem tudom, hogy hol vagy. Tehát, hogy mindig az a baj, ami éppen történik a gyereke az életkorában. Tehát tudom, hogy most nem lehet humorral ütni, de hogy igen, ez egy pozitív fejlődés volt, látta azt, hogy nem volt belőle cirkusz, nem volt kötelezőség, fölment az anyuka, leült, és ott volt, fölment az apuka, és akkor elkezd mondani, hogy Istenem, nem vagy szégyelős. És ez egy ajtónyitó volt arra, hogy megmondta, hogy azért szeretné, hogy ott legyen, mert ő szégyelli magát egyedül, nincsen akkor nagy önbizalma. De azzal nem lehet önbizalmat építeni, hogy maradsz itt, én meg lejövök. Értek, ugye? Azzal lehet, hogy miért apa, ha esetleg ezt kérdeztem, azt mondjuk, hogy felvált, azért jöttünk, hogy meghallgassuk az előadást, és az a szabály, hogy az egyik szülő mindig itt van, és mi akarom, hogy anya is, meg apa is hallgassa ezeket, és akkor ez egy szabály, ezt akkor tudja. Megértem az aggódásokat, de én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális gyerek, ez egy teljesen klasszikus probléma, és ez ugyanúgy szépen növekedni, fejlődni fog a gyerek benne, mint hogy a többi gyerek is. Pszichológusra sincsen szüksége. Vannak olyan gyerekek, akiknek több idő kell. Ugye vannak olyan gyerek, aki 3 éves koráig nem szólal meg, vagy csak nagyon későn. És már szülők pánikban vannak, aztán kiderül, hogy 6 éves korára már tökéletes elsőosztás lesz belőle. Mert tudjuk a szülő, hogy 3 éves korig akármikor lehet ez. Van olyan gyerek, aki még 2 éves korában is fogja az anyukájának a szoknyáját, vagy 3 éves korában ott áll mellette, mert neki sokkal lassabban telítődik be az érzelmi biztonságtangja. Nagyon különbözünk egymástól. Neked most ki kéne ide állni, és neked kéne ezt az órát tartani, lehet, hogy nem annyira örül neki, mert különbözünk egymástól. Ugyanígy a gyerekkel is. Az a kérdés, hogy nem akarom lenyomni magamról, hanem akkor töltődjön a tangja, és egyszer csak, mert így teremtem minket a Jóisten, majd leválik magától. Tehát, hogy én nagyon szeretnék benneteket bátorítani, hogy ne aggódjatok, ő más, mint a nővére, más, mint a kis testvére, és neki más ütemben, más ritmusban, stb. Miért más? Azért más, mert hogyha elfoglalták, ugye mondja a pszichológia, ha elfoglalták a 3 gyerek közül, az egy gyerek már elfoglalta azt a szerepet, hogy ő a rátermet, ő a nyitott, ő a belevaló, akkor nekem különböznöm kell tőle, akkor én leszek az, aki zártabb vagyok, jobban kell rám figyelni, kész, semmi probléma nincs ezzel. Tehát, hogy azért különböznek egymástól nővér és húg, bátyi és öcs, mert a jó tanuló szerepét már elfoglalta valaki, az első vagy az utolsó, és a másik meg rossz tanuló lesz, le legyen így, de ez van. Köszönöm az őszinteséget. Igen, más kérdés? Igen. Hát nehéz kérdést tettél föl. Helyes-e az, hogyha én veszem meg az ajándékot az elvált volt férjem helyett, aki a lányomhoz jön? Én azt gondolom, hogyha a szíved ezt diktálja, akkor tedd meg ezt. Nem, azt gondolod magadban, hogy szeretném megóvni a lányomat ettől a csalódástól most még inkább egy kicsit nézem fel az apjára, legyen neki egy pozitív férfi kép, amennyire lehet, mert ez nagyobb haszonnal van annál, mint sem úgy szembesülne már most fel, hogy az apja milyen gondatlan tud lenni, amikor hogy nem hoz ajándékot. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. itt a lelkiismeretnek a hangja, meg az anyai megérzés, hogy mi az, ami a lányomnak a legjobban használ, azt kell követni. Nincs ez semmi probléma. Mi haszna lenne abból a lánynak, hogyha már most megtudná, meg fogja ő tudni azt majd valamikor, hogyha valóban addig nem változik meg az édesapja vagy az apukája. Nyugodtan.
Mondjuk ez nyilván nem minden szituációban van így, de például egy úgymond nagyobb esemény, hogy létre viszi a kiskukát a nagyszába, kivisszük behozni, és akkor azt is megköszönöm. És a családban van, aki ezt is helytelennek tartja, hogy nem kell így a gyereket ajnározni, mindent kicsélni. Ez teljesen természetes, hogy én valamit kérek tőle, akkor azt megköszönöm.
Nem értek egyet. Hogyha a gyerek jól viselkedik, a gyerek megcsinálja azt. Hányan szeretnénk, hogyha olyan gyerekünk lenne, hogy azt mondom neki, menj kérlek és etesd meg a kutyát, akkor nem azt mondaná, hogy hát majd, vagy hogy most tegnap is én csináltam. Most ezt hasonlítsuk össze azzal, hogy ki megy megetetni, és azt mondom, nagyon örülök, hogy megetetted. Persze, hát ez természetes. Az ember a dicséretben növekszik, az ember a pozitív visszajelzésben növekszik. Fontos úgy éreznem, hogy segítettem a felnőttnek, segítettem az édes, értékes ember vagyok, tudok jót tenni, nagyon-nagyon pozitívnak tartom. Bár csak ilyen gondjaim lennének. Igen.
Megkértem, ugye hittem valahol, és elmondtam neki úgy, hogy egyet szoktam, hogy ne csinálj, és átfogalmaztam a mostani tapasztalatomat, és elég megdöbbentő dolgot mondok. Mondtam neki, hogy jöjjön ide, szeretnék neki valamit mondani. És elmondtam neki, hogy menjen be, ott jártam, hogy menjen be a szobába, mert úgy volt, hogy eltévedt, és erő elrohant, és azt mondta, hogy bízzál bennem inkább.
És örültél ennek, hogy ezt mondta, ugye?
Igen.
De milyen csodálatos ez, nem? Amikor az ember azt mondja, amikor megosztja a gyermekkel, hogy mi a valódi érzése, félek, hogy elkevedsz, hogy eltévedsz, akkor ő is fegyve, hogy bízzál bennem nyugodtan. Nagyon. Már nem volt hiába való ez a ma este. Igen. Tehát azt kérdezed, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, amikor a gyermek ott áll, és már tényleg nem vagyok egyedül, és hogy már szeretném, hogy kicsit lenne egy kis space, hogy az még egy kis terem lenne körülöttem. Az egyik ilyen spontán ötlet az, hogy amíg ott áll, akkor átkarolom, és magam most szorítom őt, hogy olyan jó, hogy itt vagy, és hogy örülök, hogy ilyen nagy fiam van, és sokkal vidámabb az életem veled. Tehát így adnék neki egy ilyen pozitív visszajelzést, tölteném neki a tankját, aztán megnézném, hogy még ott áll-e. Aztán egy más alkalommal, mivel fiúgyermekről van szó, azt mondanám neki, hogy hú, olyan válasz lettél, úgy megnőtti, meg egyre erősebbnek látlak. Tehát, hogy ezeket az alkalmakat nem mindig, de gyakran kihasználnám egy pozitív valamilyen akciót. Tehát, hogy annak az ott állásnak legyen egy ilyen pozitív végkifejlete. Más nem tudok mondani, tehát azt mondhatom neki, hogy nem tudom, hogy mondjam, hogy figyelj, zavar, hogy most itt állsz, hogy most már ez olyan faramuci valahogy, tehát nem tudok azzal mit kezdeni, megmondani, nekem is annak, bőven vannak korlátaim.
Van olyan, hogy azt mondom neki, hogy de jó, hogy itt vagy, itt le kell vinni ezt a metet,
akkor eltűnik, aha, igen.
Akkor nem azt jelenti,
És ezt próbáltad már ezt, hogy átkarolod őt, vagy magadhoz szólítod, hogy olyan, ja, itt van. Ja, értem, aha. Csak nem mindig vagy olyan állapotban. Aha. Igen. És milyen párbeszéd vagyok, amikor lejön oda hozzád, és ott, vagy ott nem lejön, amikor oda áll melléd?
Hát ugye olyankor szokott ez lenni, amikor igyekeznem kell, amikor valamit nagyon kell tennem, és akkor ő ott mindig útban van, hogy oda áll, hogy ne tudjak odaér menni. És ugye mivel gondolom, ez már így
mi a játszmaszerű lett az ég, aha. És akkor te mondasz neki valamit, hogy útban vagy, meg aha.
Nem,
igen. Szóval igen, úgy átkarolnám, és ezt azt mondanám neki, hogy most jó lenne beszélgetni, jó lenne több időt tölteni egymással, tudnál segíteni, hogy összepakoljuk, mert akkor sokkal gyorsabban végzek. Vagy valami, tehát hogy valahogy úgy rátenném őt arra, hogy ebben a helyzetből ezt megtanulni valahogy, hogy ebből a helyzetből hogyan jöhet ő ki úgy, hogy ő a te szemedben egy pozitív valaki. Ez csak egy kicsi eszköz, tehát ez nem varázsszer, tehát nehogy félreesed, de... Ja. Igen, bocsánat. Lehet, hogy azt szereti, hogyha hozzáérnek, azt szereti, hogyha a közében, nem tudom, igen, lehet. Jó, kedves hallgató, örülök, hogy az első estét együtt töltöttük, mindenkinek jó éjszakát kívánok.